Jónás könyve második részét olvasom. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lett Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatott engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz. Örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És mondám: elvetettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséged templomát. Körülvettek engem a vizek, lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezárodtak a föld závárai fölöttem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a mulásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsügged bennem az én lelkem, megemlékezem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiúbálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom neked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. És szólt az Úr a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Talán elsőre az a gondolat fogalmazódik meg bennünk, hogy mi köze Jónás könyvének a húsvét történetéhez, meg egyáltalán a mi élettörténetünk. Ez szép-szép, egyébként liturgikus szöveg az, amit itt Jónás imádságaként olvastunk, de első olvasatra és hallásra azt gondolom, hogy jogosan úgy érezzük, hogy mind a húsvét üzenetétől, mind pedig a mi személyes élettörténetünktől messze áll ez a történet. De csak első olvasatra. Egyrészt, mert maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy ahogyan Jónás 3 napig volt a cetrahal gyomrában, úgy lesz az embernek fia is 3 napig a föld gyomrában. Most maga Jézus volt az, aki ezt a párhuzamot megteremtette, és Jónás történetét, mint egy előképként jelenítette meg az ő halála és a feltámadása szempontjából. És ugyanakkor, minél tovább gondolkodtam ezen a történeten, annál inkább úgy éreztem, hogy jaj, de ismerem ezt a prófétát belül. Nem vagyok proféta, hál' Istennek még a cetrahal gyomrát se jártam meg, de mindaz, amit ez jelképez, az azt gondolom, hogy egy ilyen örök emberi sors, vagy mindig újra és újra, ha másfajta keretek között is, de ismétlődő történet. Egy kicsit az egész prófétai történetet el fogom mondani, hogy jobban értsük. Hogyan lesz Jónásból a feltámadásnak a hírnöke? Ki is ez a Jónás? Egy ószövetségi proféta, valóban tudunk a 8. században egy Jónás nevű profétáról, és a biblia tudósok máig vitatkoznak azon, hogy ez annak a prófétának a könyve, vagy valamikor 200 századdal később egy úgynevezett költői irat, amelyik szimbolikusan elmond egy tanulságot. Számunkra lényegtelen. Mi most Jónást élő személynek vesszük, és így foglalkozunk az ő történetével. Egyébként Jónás könyve az egyetlen prófétai könyv, ami nem a próféta üzenetével foglalkozik, hanem a próféta személyével. Sőt, azzal a külső és belső változással, ami a próféta személyében végbe ment. Nézzük meg egy kicsit Jónás történetét. Isten megszólítja őt, az első fejezetben olvassuk el ezt, és azt mondja, hogy menj Ninivébe. És mit látunk, mint hogy ez a próféta elindul szöges ellenkező irányba. Babics így fogalmaz, hogy mert rühellé a prófétasságot. És valóban az írástudók azt mondják, hogy Jónás fölfogta, ha most a történelmi Jónásra gondolunk, ott a 8. században, hogy van egy felemelkedő világbirodalom, a Szíria, aminek a fővárosa Ninive, És ugye Isten megkegyelmezni Nínivének, akkor ez szükségszerűen azzal jár, hogy Izrael Isten ítéleteként pusztulása van ítélve, na ő ezt nem akarja, és elindul a másik irányba. Én egy kicsit elkezdtem ezt a történetet másképp látni. Ki elől fut Jónás? Tegyük föl ezt a kérdést magunkba. Mi minden játszódhatott le ennek az embernek a lelkében, amikor elkezdett, vagy gondolat átsuhant az agyán, hogy Ninivébe kell menni, és az ítélet és a kegyelem üzenetét hirdetni. Én azt gondolom, hogy ez a Jónás arc gondolta a legelső pillanatban, hogy megbolondultam. Ilyet Isten biztos, hogy nem akar. Hát mi vagyunk Isten választott népe? Hát nem lehet, hogy Isten az ellenség oldalára álljon. Nem. Jónás, kósza gondolat, verd ki a fejedből. Aztán egyre többször hallotta ezt a belső hangot Jónás, hogy menj Ninivébe. És ez a próféta teljesen összezavarodott. Mert az ő világképe, az ő gondolkodása szerint Isten nem törődik a pogányokkal, néha eszközül felhasználja őket. Isten gondoskodása, jó, kiterjed az egész világra, de megkülönböztetetten bánik Izraellel. Ilyet Isten nem kérhet, hogy ő a pogányokhoz. Gondoljuk csak meg, 8 évszázad telik el, és Péter apostol ugyanezzel a gonddal küszködik majd, hogy na nem a pogányokhoz, nem? Mi mindenen kell ennek az embernek belül átmennie ahhoz, hogy aztán majd valóban kikössen Ninivébe? Nem örök emberi történet ez? Vannak gondolatok, helyzetek, magatartásformák, viszonyulások, amit annyira megszoktunk. És egyszer csak jön egy gondolat, hogy változtatni kéne. Hogy talán a világ más, talán Isten más, több, szabadabb, nagyobb. Talán az én lehetőségeim is mások. És az ember először elhességeti, és azt mondja, hogy nem, 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 járjunk csak addig, amit eddig megszoktunk, ahogy eddig volt. Jól bejártuk már ezt az utat. Micsoda kínzó gyötrelem lehetett az, ami Jónást arra veszi rá, hogy keressen egy hajót, és elinduljon a másik irányba. Merjük most egy kicsit úgy látni Jónást, hogy ő maga elől fut. A kínzó kérdései elől fut. Persze, amikor az ember maga elől fut, akkor végső soron Isten elől is fut. Na Jónás, most nézzük úgy, hogy ő maga elől fut. Nem bír ezzel a problémával, sok szétfeszíti az élete kereteit. És talál egy hajót, megfizeti a hajóbért, és nyugodtan felszáll a hajóra. Itt most már gondolhatok akármit, egy biztos Ninive irányába nem fogok elindulni, egy képzavarral fogok élni, a hajókon nincs vészfék, onnan nem lehet kiszállni, gondolja Jónás. Aztán megtapasztalja, hogy Isten mégis kipaterolja őt, még a végcél előtt, a hajó végcél előtt abból a hajóból. Én most húsvétkor úgy kezdtem látni ezt az embert, ezt a prófétát, mint egy örök embert, aki a saját belső munkája elől menekül, mert nincsenek eszközei, és elindul az ellenkező irányba. És alszik. Mindenki máshogy menekül. Van, aki a munkába menekül, van, aki az italba menekül. Én bevallom, hogy amikor sokat játszok egy interneten felelhető kis internetes játékot, akkor egy idő után megszoktam magamtól kérdezni, hogy mi helyet csinálod te most ezt tulajdonképpen? Mi lenne az, amivel igazán foglalkozni kéne belül vagy kívül? Van, aki az alvásba menekül. Volt egy ilyen ismerősöm, aki saját bevallása szerint, amikor volt egy megoldatlan problémája, akkorákat tudott aludni altató nélkül, hogy iha ilyen 12-14 órákat. Mindenki másképp menekül. Jónás egy kicsit ezelől a feszültség elől kimenekülve, a hajó aljában alszik. Nagyon aludhatott. Ha a viharra sem ébredt föl, nagyon kellett akarni aludnia. De történik valami, ugye kitör a vihar, és ha a viharra nem is, de a hajós kapitány noszogatására felébred. Úgy el tudom képzelni, hogy a hajós kapitány érzékelve, hogy ez a hajó süllyedni fog, úgy végigjárja a hajó fenekét, hogy hát, ha van ott valaki, akit föl kell még a fedélzetre menekíteni, hogy ha tényleg süllyed, akkor legalább kapaszkodjon bele egy deszkába. Na, találkozik Jónással, és jó megrázza, és kérdezi tőle, hogy mit csinálsz te itt nagy alvó? Az első döbbenet. Kiálts a te Istenedhez, még így is folytatódik a történet. Jónás, aki menekül az elől, hogy a pogányoknak profétáljon, mert ez nem illik bele az ő viselkedési rendjébe, az ő gondolkodásába, valami újat kéne kezdeni. Egy pogány kapitány ébrezgeti, és mondja neki, hogy imádkozz Jónás a te Istenedhez, mert nagy baj van. Felmegy a hajó fedélzetre, és hát ott találkozik a problémával. Nem azzal a problémával, amit előfut, hanem azzal a problémával, amit ő okozott. És ezt ő azonnal tudja, érdekes módon. Nem hiába proféta, és a proféták bizonyos értelemben tisztán látó emberek kategóriájába sorolhatóak. Ahelyett az az ember, aki nem tudja maga belső munkáját elvégezni, ami kéne, ahelyett a környezetének kell nagyon sokat dolgoznia. Itt is a környezet nagyon sokat dolgozik. Ezek a hajós regények dobálnak ki mindenfélt, és mindent megtesznek, hogy megmenekülhessen ez a hajó. Mert amikor valaki maga elől menekül, vagy a belső munkája elől menekül, ott helyette a környezete sokat dolgozik, kívül vagy belül. Kérdezzük csak meg a feleségeket, akiknek iszákos férjük van. Vagy kérdezzük csak meg a férjeket, akiknek érzelmileg hideg feleségük van. Vagy a beosztottakat. Amikor a főnök nem tudja elvégezni a maga munkáját, a maga belső munkáját, ott a környezet nagyon sokat dolgozik. Jónás sorsot vetnek, és érdekes, még a sors is Jónásra esik. Nem elég, hogy a vihar, még a sorsvetés is, kisorsolják Jónást, miatta van a befeszedelem. És Jónás kimondja ezt a mondatot, hogy dobjatok engem a tengerbe. Jó az a megoldás? Még mindig menekül. Még mindig azt mondja, hogy inkább a halál, a fizika, azt remélje, hogy megfullad. Inkább a halál, mint mondom, hogy ezzel az alapkérdésemmel olyan mélyen és alapvetően szembenézzek. Inkább a halál. Pekje van. Ezt kell, hogy mondjuk, arra jár egy cethal. Most ne idézzünk el azon, hogy van ilyen cethal, nincs ilyen cethal, van, aki azt mondja, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs. Arra jár egy cethal, és bekapja. Isten kézbe tartja a cethalok mozgását. Én már nagyon régóta úgy gondolom, hogy Isten nagyvonalú annál, mint sem, hogy az időjárást, a közlekedést, és mindenfajta ilyen emberekre tartozó dolgot kézbe tartana, de mégis. Időről időre van olyan tapasztalatunk, ami azt mutatja, hogy mindent kézbe tart. Én nagyon régóta nem imádkozom ilyenekért, hogy jöjjön a vonat, ne jöjjön az ellenőr, mindig elkapnak az ellenőrök, ha véletlenül nem lyukasztok, vagy nincs nálam a bérletem, de a múlt héten valamiért le kellett mennem Kolozsvárra, és ezt a várost én már egész jól ismerem, és este 11-kor indult visszafele a buszom, és azt gondoltam, hogy hát most más úton közelítem meg a buszpályaudvart, mint eddig, kuballok egy kicsit, van időm, és 3-11-kor egy olyan helyen találtam magam, ahol még soha nem tudtam, hol van, nem tudtam, hogy jutok a volán, nem a volánbuszhoz, hanem a buszmegállóhoz,
És azt éreztem, hogy itt most valami nagy baj van. És hát tudtam, hogy azon túl, hogy az édesanyám aggódik értem, hogy a főnököm vár másnap, hogy egy csomó teendőm van. Éreztem ennek a helyzetnek a, bocsánat, a veszélyes voltát is, hogy én este 11-kor egy idegen városba, ahol nem mindenki tud magyarul, bolyongok. Taxi egy szásért, és én elkezdtem imádkozni, hogy Uram, egy taxit kérek. Nyugodtan tessenek maradni. Jó, köszönöm. Egy taxit kérek. Én magam is csodálkoztam, mert már régóta nem imádkozom így. Elsóhan mellettem egy taxi, integetek, kiszól valamit románul, és megy tovább. Ezt nem már meggondoltam. És reménytelenül elképzeltem magam, amit ballagok. Valahogy csak visszajutok abba a panzióba, ahol megszállok. Eltelt 5 perc, ugye ez a taxi visszafordul, és kinyílik előttem. A kolozsváriakról azt kell tudni, hogy akik nem magyarok, hogy hát angolul hajlandók megszólalni, de más nyelven nagyon nem, én németül gagyogok valamennyire. Lányos zavaromba felmutatom neki a jegyemet, hogy ide kéne menni, és valahogy fölfogom, hogy más nyelv nincs, hát elkezdek németül gagyogni, az illető visszagagyog nekem németül. És úgy elkezdünk társalogni, és megérti, hogy én nagy bajban vagyok, és rohanni kell velem. A busz indulása előtt 5 perccel. Ott voltam a pályaudvaron, nem találtam volna oda. Tehát felmértem, hogy úgy belekavarodtam valamiben, hogy nem találtam volna oda. Kézbe tartja Isten a szett halak mozgását, a kolozsvári taxisoknak a gondolkodását. Hadd hagyjam ezt a kérdést nyitva. Ezt a szett halat Isten kézbe tartotta. Bekapta Jónást, és most azt mondanám, amit a filmekben szokták, hogy csak 18 éven felülieknek, mert hogy abban a szett hal gyomrában mi lehetett? Hát meleg, sötét, büdös, és nagyon kellemetlen társaság, ilyen félig rohadó, félig megemésztetlen. Egyéb ételmaradványok. Na ez az a társaság, ami Jónásra vár. És tulajdonképpen az az igerész, amit felolvastam, az innen indul. Ott van Jónás a szett hal gyomrába. Azt mondhatnánk, hogy ennél mélyebbre már nem lehet jutni. Se fizikailag, se lelkileg. És Jónás élettörténete, belső útja, itt kezd fölfele elindulni. Itt egy gyönyörű liturgikus imádságot mond el, amit aztán a zsidó liturgia később be is vesz. És valószínű ez az imádság nem így született meg, hanem ennek a 3 nap és 3 éjszaka folyamán, amikor már Jónás nem tud tovább menekülni, már nincs hova. Elkezd imádkozni. Így is mondhatnám, hogy elkezd gondolkodni. Elkezd találkozni Istennel, és elkezd találkozni végső soron önmagával is. Azzal a belső kérdéssel, amivel ő vívódik. És ki mondja ezt a gyönyörű mondatot, hogy akik hiába való bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Hát bálványimádó lett volna ez a proféta. Azt mondják, hogy dehogy. De igen! A saját Istenről való elképzelése, a saját útjáról való elképzelése, a saját megoldásairól való elképzelése. Ez volt a bálványa. Ő remekül mozgott egy adott szűk körbe. Isten tovább akarta vinni, és ez nem tetszett neki. Olyan sok belső bálványt hordozunk. Talán egy sértettséget, valamilyen elképzelést, valamilyen vágyat, annyifajta bálványt tudunk hordozni, amiről már rég tudjuk, hogy tovább kéne lépni. Menni kéne, nem lehet. Valami belül nem enged. Nincs eszközünk hozzá. Az imádság, amit most hangsúlyozottan hadd mondjak, hogy az önmagunkkal és az Istennel való találkozás lehetősége. Egy eszköz. Valakivel van most egy ilyen elvi vitám, fordítgattam egy német munkát, hogy, és abban van egy ilyen cím, hogy az imádság, mint a vágy felnevelése, és mondta, hogy nem, ez a vágy nevelése inkább. Mindegy. Én azért fordítottam így, mert úgy éreztem, hogy valami az igazi imádság közben nevel minket. Nem azzal az imádság, amit a szánk mond, amit a szívünk mond, amit lassan akadozva, lehet, hogy a könnyeinkkel killódva fogalmazunk meg, amiben magunkkal küzdünk meg, a vágyainkkal, stb. Először. Na, az az imádság. És ez a prófét, aki nyilván agyból így tudott imádkozni. Az most valóban imádkozik, úgy imádkozik, hogy a Szent Szöveg azt mondja itt, hogy imádságon feljutott az Isten templomába, az Isten jelenlétébe, magához, Istenhez. Milyen érdekes, hogy ott a halgyomrában ez az ember találkozik Istennel. Nem akarok parodizálni, de ezen a ponton a hal büfizik egyet, és Jónás ott van a parton. Mi ez? A halál és a feltámadás örökképe. Mert ugye velem együtt önök is 1000 halált haltak már. Mert mindig valami belül bennünk meghal, eltörik, amikor meg kell tennünk a következő lépést. Amikor úgy érezzük, hogy nincs tovább. Én egyszer azt találtam mondani, hogy azért hiszek a test feltámadásában, mert nagyon sok feltámadást értem már meg az életutam során. Nem csak ezért hiszek egyébként, de ezért is hiszek. Mert Jézus Krisztus halála és feltámadása, amit ma ünnepülünk, örök, és itt nem találom azon a szón, hogy paradigma, örök szimbóluma minden halálnak és feltámadásnak, amivel az életutunkon szükségszerűen találkozunk. Nagyon sok halált halunk. Aki túl van a 20-on, már pedig úgy látom, itt minnyáján túl vagyunk a 20-on. Azok már nagyon sok fajta halált haltunk. És amikor ebben a halálunkban találkozunk Istennel és önmagunkkal, ott mindig van feltámadás is. Jónásnak is van. Megy Ninivébe. Olyan érdekes a Lukács evangéliuma eleje, ahol az arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy Jónás jelül lett a Ninivebelieknek. És egyébként is ez az ember elmondja a legrövidebb prédikációt, 40 nap és meg elpusztul Ninive, és eléri a legnagyobb hatást, amit prédikátor elérhet. Tessenek elképzelni, hogy kiállnék itt 8. kerület közepébe, és azt mondanám, hogy vagy megtértek, vagy sok mindent mondhatnék, mondjuk úgy egyébként, szívesen utána, és az egész 8. kerület igazi, valódi megtérésen, megvilágosodáson, szemléletváltozáson menne át, körülbelül ilyen hatása volt Jónásnak. Miért? Semmi más nem tesz. Egy nap még nagy a város, egy nap még gyalog bemegy, mondom, a főtéren megáll, egy nap még kijön, ennyi. Mitől olyan hatásos ez az ember? Hát nyilván egy kicsit megmarta őt a gyomorsav. Nyilván a külsején is látszódott, ami végbe ment. De sokkal inkább látszódott a belsején. Az a változás, amit ez az ember ott a Cethal gyomrában megtapasztalt. Én azt gondolom, hogy még egy kérdés nyitva van. Mégpedig az a kérdés, hogy maradandó volt ez a változás. Félig. Látjuk a prófétát utána, amint még mindig szeretne visszatérni a régi sémáihoz. Kimegy, leül a városon kívül, és azért várja, hogy csak nem fog Isten megkegyelmezni ennek a városnak. Csak maradhat minden a régiben, mert ennyire szeretnénk úgy működni, ahogy eddig működtünk. De hát látja, hogy a város egyrészt nyilván hallja, hogy a város megtér, a királytól lefele a köznépig, és nyilván nem pusztul el. Nagyon mérges, ismerjük ezt a történetet, nagyon mérges. És Isten még egy iskolába járatja, és már nem kell a cetharit, és már elég egy kisebb állat, a féreg. Ugye egy ricinus bokor alatt ül, ami egy nagyon nagy növény abban az éghajlaton, amit megszúr egy kis férgecske, a keleti, tikkasztó keleti szél elszárasztja, és Jónás, én mindig kopasznak képzelem Jónás, nem tudom miért, Jónás kopasz fejére tűz a meleg keleti nap, és nagyon oda van. És Isten újra beszél vele, és elmondja, hogy én ne szánnám ezeket az embereket. Te itt egy tök miatt, egy ricinus bokor miatt, meg egy féreg miatt morgolódsz. Én ne szánnám. Sokszor kell megtanítani velünk ugyanazt a leckét, hogy a változásaink, amiket egyszer talán egy nagy krízisben eljutottunk, maradandóak legyenek. Jónás története a halál és feltámadás örök története. És én így húsvét vasárnapján hadd biztassam önmagammal együtt minden jelenlévőt, aki megtisztelt most bennünket azzal, hogy ne fussunk el a belső kérdéseink, belső munkáink elől. Ne terheljük meg a környezetünket azzal, hogy helyettünk kelljen dolgoznia. Lehet, hogy nem lehet megúszni, de talán a cethal gyomra előtt is észhez lehet térni. Amikor Isten úgy ismétel, mert ugye vannak ilyen mániákusan ismétlődő élethelyzetek az ember sorsában, akkor talán meg akarja ismételtetni velünk, vagy be akarja vésni azt az egyszer megtanult leckét. Mindazoknak, akik a halál halállal küzdködnek, az ilyen vagy olyan halállal, áldott feltámadási ünnepet kívánok. Álljunk fel és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy az élet istene vagy, aki a halálon és azért viszel át bennünket, mert egy másfajta életre, egy minőségibb életre, az önmagunkkal és a veled való találkozásra akarsz feltámasztani minket. Szeretnénk ezért áldani. Ismerd a belső kérdéseinket, küszködésünket. Áldj meg bennünket azzal, hogy ezekben jó végekre jussunk. És így együtt kérünk, Uram, a saját népünk feltámadásáért is. Azért, Uram, hogy legyen ennek a népnek tőled való jövője, lelki feltámadása, békés megoldása. Kérünk, Urunk, azért, hogy egyénileg is, és csoportosan is legyen jövőnk. Áldj meg azt bennünket azzal, hogy az ehhez szükséges belső munkát egyen-egyenként elvégezhessük. Amen.